Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Isten a ti szíveiteket. Ezt az igét pedig írva találjuk a Máté írása szerint való Szent Evangélium 9. részében, a 9-től 13-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból a 9. részének 9-től 13-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És mikor Jézus onnan tovább méne, látta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondanéki: kövess engem! És ott felkelvén követi őt. És lőn, amikor ő letelepedik a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt, a farizeusok mondának az ő tanítványainak: miért teszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván mondta nékik: nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. A Bibliában nagyon jó válaszok vannak életünk kérdéseire. És ezért tehetünk fel mi nagyon jó kérdéseket az életünkre vonatkoztatva, mert benne a Szentírásban már megvannak a jó válaszok. Ezt mondja a 20. század egyik leghitelesebb prédikátora, Viski Ferenc, aki több mint 7 évet töltött el a kommunisták börtönében, 7 gyermeket hagyva otthon. Ott is imádkozott, mikor kijött is imádkozott, és így élte végig az életét. Az életét, az ige, a megtapasztalt, az üldözésben is megtartó ige jelentette. És a ma hallott ige óhatatlanul megenged nekünk egy jó kérdést. Ki lehet Jézus követője? És azonnal meg is van rá a válasz az igéből: az, aki Mátéhoz hasonlóan az őt megszólító szónak engedelmeskedik, és Jézus tanítványává szegődik. Bárki, aki hallja a szót, és követi Jézust, tanítványa lehet. Itt van erre a kérdésre a válasz. Testvéreim, és itt én be is fejezhetném az ige hirdetést. A többi benne van a Szentírásban. De én nem szeretném, hogyha a mi válaszunk az a válasz lenne, amit Máté adott. Mert mindenkinek személyesen kell megválaszolni az őt megszólító Istennek a kérdését, és az a válasz, amit itt hallottunk, ez a Máté válasza volt. Most 2013-ban itt Szombathelyen, vagy valahol itt Szombathely környékén egy teljesen más élethelyzetben egy másik ember, ha nem is másként, de személyesen kell megválaszolja az Isten kérdését, az ige kérdését. Nem tudom, érthető-e így mindjárt a kezdet kezdetén az igének a gyönyörűsége. hogy Isten örökérvényűen mond ki dolgokat, időtől, tértől, kortól függetlenül, de az embernek mégis abban a korban, amiben él, kell megválaszolnia az Isten örökké valóból neki szegzett kérdéseit. A jó, az igében benne rejlő jó válasz nem olyan kérdéseket kell indukáljon bennünk, amelyre egyszerűen csak visszamutatunk az igére. Testvérem, ha úgy van, akkor visszatérünk ezelőtt 2000 évre. 2000 évvel. Felteszik a kérdést, és ugyanazt rámondjuk, amit rámondott egykor az ottani vámszedő. Hát azóta eltelt 2000 év. És ma erre az örökkévaló kérdésre lehet, hogy másként kell nekünk kimondani a nagy, döntő választ, az igent, vagy éppen a nemet. És hogy miért van így, már utaltam rá, azért, mert a Jézus hívása egyetemes, ugyanakkor a válasz viszont az nagyon személyes. Ez így volt abban a korban is. Ott járt Jézus, végigjárja Galileát, gyalog egészen le Jeruzsálemig, beszélt sokaknak, de nagyon kevesen voltak, akik személyesen választottak el az ő felhívására. És ma is így van ez, testvéreim. Itt van az ige, kelettől nyugatig, itt van ebben a kicsi országban, szól ez az ige, de nagyon kevesen vannak, akik személyes választ adnak az Isten kérdésére. És tudjátok miért? Nagyon sokszor találkozom még most is 25-30 évvel ezelőtti bejáratott válaszokkal, hogy hát nem lehetett megcsinálni, mert olyan volt a rendszer. És fogadjuk el, hogy olyan volt a rendszer, csak hát 25 éve már nem olyan a rendszer. És ma is ugyanígy van, csak most már más. Ott a lehetőség, csak éppen mások a válaszok. Nincsen időm. Annyi minden elfoglal. Annyi minden érdekes van, éppen vasárnap, mikor az Isten előtt kellene lenni, akkor vannak nagyon érdekes dolgok, itt, ott, meg amit. Értitek? Minden lehetőség külsőleg adott arra, hogy az ember érvényes választ adjon az örökké valóból nekünk szegeződő kérdésekre, és az ember ugyanúgy keresi a kifogásokat, ahogy kereste a Máté korában, mikor Jézus itt volt a földön, ahogy azóta is, ahogyan az idézett korban is, ahogyan éppen ma is a lehetőségre a lehetetlenség válaszát adja, hogy játszadjunk a szavakkal. Tehát elmondja azt, hogy miért lehetetlen. Miközben Jézus Krisztus éppen a lehetőségre hív bennünket. Mert mindenki felismerhette volna a Máté kortársai közül is a földön járt Isten fiát, de nagyon kevesen ismerték fel, és ma is mindenki felismerhetné, amikor és ahol szól az evangélium, ennek a gyönyörűségét, de olyan kevesen vannak, akik személyes választ adnak. Gyere és kövess engem! És aztán az emberek elkezdik azt, hogy hogyan nem lehet követni Jézust. Pedig ennyi volt. Ment Jézus, meglátott valakit ott az asztalnál, és azt mondta neki, hogy gyere és kövess engem. A lehetőség adott, de a valószínűsége nagyon is behatárolt annak, hogy emberek milyen választ adnak erre a kérdésre. Ugyanis kettős nyomás van az emberen, legalábbis az igénynek a tanúsága szerint, mielőtt egyáltalán döntést hozna. És ez érdekes módon Máténál így van. Máténál is így van. És az első nyomás az, hogy nevezzem így, hogy a személyes kihívás az Isten kérésére meghozni az embernek belülről a maga radikális döntését, hogy igen, Uram, arra a szóra, hogy gyere és kövess engem, én felállok, és megyek. Nem gondolkodom ennek a döntésnek a következményeiről. Nem kezdek el sakkozni, hogy mi is lesz a jövendőben, ha én elkezdem Jézust követni. Azt olvassuk, hogy megy Jézus, és meglát egy embert a vámszedő asztalnál, akikről Márta evangélista el is mondja, hogy eredeti nevén úgy hívták, hogy Lévi, ez volt az ő születéskori neve. Ez a Máté egy pogány név, nincs benne a régi, az ószövetségi névmutatók között. Megy, meglátja ezt az embert, aki ott ül a vámszedő asztal mögött, és szól neki, hogy kövess engem. És nagyon érdekes, amit itt elárul a Szentírás, hiszen ez a Lévi, a későbbi Máté, akit megszólít itt Jézus, ugyanaz az ember, aki írta ezt az evangéliumot, ahonnan felolvastam ezeket a szavakat, aki később evangélista lesz. Valami különleges lehetett ez a hívás, és ezért tartja olyan fontosnak valószínűleg önmaga számára is leírni, hogy ment Jézus és egy embert látott ott ülni a vámszedő asztal mögött. Nagyon fontos, testvéreim, ez a szó, hogy egy embert látott ott. Ugyanis az a kor, a társadalmi beágyazottsága a vámszedőségnek abban a korban az egy borzalmas helyzetet jelentett. A közhangulat egy megvetett rétegről beszélt. Egy olyan, akivel nem vállalt egy tisztességes izraelita közösséget. Nem véletlen később úgy is említi, ugye, hogy a vámszedők és a bűnösök. Egymás mellé kerül a két kategória. Szinonímaként. Társadalmilag meghatározott gondolkodási sémában ezek nem voltak emberek. Ezek a mi fogalmaink szerint janicsárok voltak. A rómaiaknak a janicsárjai, akik elmennek, és a saját népükből kihúzzák az adót. Háromféle nagy adó volt abban a korban, testvéreim, megpróbálom mai nyelvre lefordítani. Az egyik volt, amit a földbirtok után kellett fizetni. Nevezzük így, hogy földadó. A második volt, amivel a Szentírásban is többször találkozunk éppen a Jézus születésénél, az úgynevezett fejadó, amit fejenként kellett fizetni, ezért számlálták meg a népet, ugye a Jézus születésénél. És a harmadik fajta adó volt az, amit áruadónak lehetne mondani, amikor az útkereszteződéseknél, városfalaknál, piactereknél, kikötőkben ott voltak a vámszedők, az adószedők, és az országba vagy a városba beérkező áru után a meghatározott mennyiségű vámot beszedték. És aztán az egész rendszer egy furcsa felépítettségben jelent meg társadalmi szinten, mert voltak úgynevezett fő adószedők, egy ilyen volt feltehetően Zákeus, aki szintén előjön az evangéliumokban, aki találkozik Jézussal, aki közvetlenül, hogy úgy mondjam, a jogát megszerzik a rómaiaktól az adószedésnek, de akiknek a munka azért nem annyira füllött, ismerjük ma, ezért alvállalkozókat alkalmaztak, továbbadták kistérű embereknek, akik kiültek és veszették az adót. Na most ahhoz, hogy a rómaiakhoz is eljusson, meg azok az emberek is, akik úgymond közvetítő szerepben ott voltak ebben a láncolatban, mindenki a lehető legnagyobb, vagy legalábbis a számára leghasznosabb adó konstrukcióban dolgozott, és nem csoda, ha egy idő után a társadalom nagyon ráutált erre, és ráadásul ezek az ő közülük valók voltak, akik úgymond eladták a lelküket az idegeneknek. Ezek nem voltak emberek. És ezért olyan fontos, amit olvasunk az evangéliumban, hogy megy Jézus és egy embert lát. Aki soha életében, nem tudjuk, hogy hány éves korában szegődött oda ez a Lévi, az se, hogy milyen okok játszottak közre, hogy ő eladta a lelkét és az életét a saját népe ellenében, hogy beálljon adószedőnek a római hatóságok szolgálatába. Nem tudjuk, hogy mi volt a motivációja, de egész biztos, hogy ő életében nagyon sokszor felnőtt, tudatos ember volt, megtapasztalta azt, hogy őt a közülük valók sem tekintik embereknek. És valószínűleg, hogy ez volt a viszonyrendszer is. Ha ti nem tekintetek embereknek minket, akkor mi úgy bánunk veletek, ahogy csak lehetséges. És ez, testvérem, két olyan társadalmi rétegződés, elmenés egymás mellett, amit ma nagyon nehezen, nagyon szélsőséges helyzeteiben az életnek értünk. Nemrég egy nagyon érdekes könyv járt a kezemben, még nem jutottam egészen a végére, de már ott tartok, egy német újságíró nő megtalálja a szüleinek és a nagyszüleinek a feljegyzéseit, illetve hát ők egy nagy, mondjuk úgy vállalkozási birodalomnak a tulajdonosai voltak, és a könyveket, meg mindenfélét, és ott maradt Kelet-Németországban egy templomnak a padlásán, ők elmennek nyugatra, és a rendszerváltás után rábukkannak erre a régi iratokra, kiderül, hogy az ő családjáról van szó, és ezeknek a régi iratoknak az újraolvasásával úgymond rekonstruálja a család történetet, ez egy régi porosz nemesi család. És elmondja, egyetlen mozzanatért idézem ide ezt a történetet, hogy akkor még az első világháború előtt, meg azt követően is gyakorlatilag a porosz nemesi rétegbe, a német nemesi rétegbe nem volt belépés. Lenézték, bármilyen gazdag lehetett, ezért nem volt sem a gazdag újpolgároknak, sem a gazdag zsidóknak feltörekvési lehetősége, sem egy esélye, hogy bekerüljen egy ilyen társadalomba, mert zárt kaszt volt, és ez nem pénzbeli dolog volt. Ez nemesség volt belül a lélekben. Azt pénzzel nem lehetett megvásárolni. És ez az érdekes, ahogyan végigvezeti, ez olyan döbbenetes nekünk is, akik itt élünk az úgynevezett demokráciában, nem ismerünk erre rá, hogy mit jelent az a fajta dolog, ahol az ember nem a pénz révén jut be egy társadalmi státuszba, hanem valami más révén. Mert ma a pénz nyomja a gondolkodásunkat, és mindenhova úgy tűnik, hogy azzal lehet bejutni. Valószínű valami a könyvben említett helyzet van itt ebben is, bármennyi pénzt össze lehetett szedni egy vámszedőnek, ő lehetett a maga társadalmában a legvagyonosabbak egyike, a társadalom semmibe vette. Emberileg nézve, ők valóban ott voltak a bűnösök és a vámszedők között. Ez egy kategória volt. Társadalmon kívüli pénz nem jelentett ottan semmit. Nem véletlen, hogy összekapcsolódik ez a farizeusi gondolkodásban, amit már utaltam rá. A megvetettség állapota, ahonnan nincs kitörési lehetőség. És ez a Lévi, a későbbi Máté ebben éli az életét. És akkor egyszer jön valaki, aki ránéz és azt mondja, hogy te az én számomra ember vagy. Nem egy bűnös vámszedő. Jézus ment, és ott látott egy embert. Ő meglátta azt, amit évtizedeken keresztül senki nem látott meg abban a valakiben, aki ott ült az asztal mögött. Testvéreim, ez a sematikus gondolkodás itt kísért a mai időkben is. Ott van az orvos, a jogász, a kétkezi munkás, a paraszt. És kilátja az embert. Nem ezek a sematikus dolgok, amit nyomják a mai embernek? Valljuk be őszintén néha mi gondolkodásunkat is? Valaki, aki ott ül. Mert ez a legkönnyebb. Így menni, így gondolkodni, így élni, elfogadni a sémákat. És akkor jön Jézus, és egyszerre csak azt látja, hogy ott ül egy ember. Egy ember, akinek esélye sem volt kitörni ebből a helyzetből, mert ő bármit tett, akkor is vámszedő maradt. Hogy idézzük Pál apostolt, ha a vagyonát felé tette volna, és testét tűzre adta volna, bármit tett volna, ő akkor is vámszedő marad a farizeusok szemébe. Jézus olyas, és olyasképpen szólítja meg ezt az embert, ahogy soha senki nem tette meg, és ez a gyönyörű a Jézus megszólításában. Mert ki tudja, hogy mióta várt, de az is lehet, hogy nem várt, valószínűleg, hogy hatalmas döbbenettel érte a későbbi Máténak, a tanítványnak az életét. Nem is véletlen, hogy talán ez a fajta elköteleződés, aztán, hogy ő egészen a tanítványságig, sőt az evangélistaságig jut el. Mert testvérei, mindenki vágyik arra, hogy elismerjék abban, amiben benne van. Nem nagy dolgok, egy házi asszony, aki oda teszi órákon keresztül a szívét és a lelkét, abba az ételbe. És valami elismerés jön érte. Nem nagy dolog, csak elismerni. Egy nő, aki szépen öltözködik. Legalább valaki vegye észre. Egy férfi, aki teljesít. És megpróbál mindent oda tenni, hogy férfiként létezzen. Egy szóval, valamivel. Nem összetörni az önérzetet. Lecsapkodni, hogy te még nem vagy mindig olyan, mint a Brad Pitt. Vagy másik oldalon Angelina Jolie. Tehát mindegy, hogy miről beszél. Az elismerés. Olyan nagy szükség van, testvéreim, arra, hogy egyszer csak az emberben az ember. És Jézus ezt látja. Jön, közel jön, és ott ül az ő számára, nem egy megvetett valaki, egy vámszedő. Ő nem keresztbe megy igazából a társadalmi, vagy ellenébe megy a társadalmi konvencióknak, hanem ő úgy is mondhatnánk, hogy az Isten szemével, Isten fiaként az Isten szemével látja ezt az embert. És egyszerre csak ott van előtte valami, ami ennek az igének a végén jön vissza. Azt mondja, hogy olyan jó lenne, ha megtanulnátok, hogy én irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Hát az utolsó mondat a kulcsa ennek az egész történetnek. Én nem azt kívánom, hogy beleszakadjatok az életbe, hanem azt, hogy irgalmasak legyetek egymás iránt. Én azért jöttem, hogy megmutassam ezt az irgalmasságot, meglássam az emberben az embert, és ő meglátja. És ezért van esélye mindenkinek, ma is azoknak, akiknek eddig nem volt, akinek talán sohasem volt, hogy Istennel találkozzanak. Nekik is van esélyük. Mert jön Jézus Krisztus, és azt mondja, én téged úgy látlak, ahogy vagy emberként. Olyan emberként, akinek soha nem volt meg az esélye, hogy együtt ülj egyszer csendben a többiekkel. Hallgasd egyszer az Isten szavát, az ő szeretetét, azt a megnyugvást, amely eljön, amely betölti az életet. És egyszer csak ez az ember, Máté, érzi az irgalmat az életében. Mielőtt kimondaná a Mester, jár és kövess engem. És erre kell választ adni, és Máté megadja. De van még egy másik feszültsége is a történetnek, és hadd szóljak még röviden, testvéreim, erről. Mert ennek az igazsága nagyon különleges. Mert azt olvassuk, hogy amikor bement aztán ennek az embernek a házához, és letelepedett az asztalhoz, nagyon sokan jöttek még, más vámszedők, és úgynevezett bűnösök, akiket később a farizeusok annak minősítenek. Nagyon érdekes, hogy valószínűleg azért mentek, ma is azért megy valaki a másik házához többnyire, mert meghívják. Hogy ez a megszólított ember behívja Jézust és a tanítványait, és behívja az én régi vámszedő barátait. És közösen ülnek le az asztalhoz. Egy változó, változásra készülő élet nem szégyeli Jézust. hanem a barátai előtt is felvállalja, és kölcsönösen igaz. Nem szégyeli Jézus előtt sem a barátait. Ott vannak, hogy nézd, nekem milyen barátaim vannak, akiket mások bűnösöknek és vámszedőknek minősítenek. De mégiscsak az én barátaim. Évek kötnek össze ezekkel az emberekkel. Nem szentek, messze állnak tőlük. De barátok, vámszedők és bűnösök, nézzétek meg. Én itt találkoztam ezzel az emberrel, és én nem szégyellem, hogy Jézussal találkoztam. És neki helye van az én asztalomnál. Nem játszik kettős életet, hogy egyszer hívő és egyszer meg nagymenő gyerekként. Együtt van az életében ez a dolog, és ez feszíti. Testvéreim, hányan vannak, akik felmerik vállalni a barátaik előtt, nevezzük úgy, a hitetlen barátaik előtt a maguk hitét, templomba járását, istenes életét. Elgondolkoztam, hogy mi lenne, ha engem egyszer valaki meghívna, aki talán itt épp egy ige hirdetés hatására találkozott az élő Istennek az igéjével, de olyan barátai vannak a maga munkakörében, akik nincsenek közel az Istenhez. Ha egyszer elhívna engem a lelkipásztort egy ilyen társaságba, hogy és venni azt a bátorságot, hogy barátaim, nézzétek meg, itt van nekem egy lelkész, akinek a templomába el szoktam menni. Most hétköznapiasan fogalmazok. És akkor gondolkoztam, és én nagyon örülnék neki, testvéreim. Ha lennének ilyen bátor emberek. Valószínűleg, hogy Jézus is örült és különlegesen. Igen, felvállalni. Nem azt, hogy megszakítunk mindent. Ugye a szektáriánus gondolkodás, hogy eddig volt valami. Ugye a szektások azok két részre osztják az életüket. A megtérés előtt az is semmi, megtérés után meg minden. Az előtti élet nem is létezik. Se barátok, se közösség, néha még szülők se, család se. Mennyire más ez az ember. Behívja a barátait, a régieket, a rosszakat. És vállalja ezt a közösséget. Valószínű Jézus is úgy érezte, igazi örömet érzett, hogy egy olyan ember tudott megszólítani, aki merte vállalni őt a barátai előtt. Akinek asztalánál együtt ülhettek azok, akik, még ha úgy hozta az élet magukra is, vállalták a stemplit. Bűnösök és vámszedők. Nem ismerik ezt Jézusnak mondani, hanem ugye a tanítványainak súgnak áttételesen, Jézus hallja és válaszol erre. Nos, testvéreim, hogy is kezdtem az ige hirdetést, amit nem akartam, hogy ilyen hosszú legyen, de mégis benne van. A Bibliában benne vannak a nagy válaszok, a jó válaszok az élet kérdéseire. Ezért tehetünk fel jó kérdéseket. Utolsó kérdés, ami megfogalmazódik, vajon van-e ma emberekben ez a bátorság, ami benne volt itt Mátéban? Elhenni és megélni nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Vajon ez az irgalmasság eléri-e ma a 21. századi embernek a szívét? Amen.